szerkesztő Fodor Endre köszönti a hallgatókat. A következőben Míró László püspököt, emeritus katonai ordináriust, volt családügyi referens püspököt hallják. Tartalmas perceket ígérek szombat délelőtre. Köszönöm, hogy megtisztelnek a figyelmükkel.
Tartalommal neki estünk a Gaudete Desultate kezdetű pápai buzdítás nyomán, örüljetek és ujjongjatok, a gnoszticizmus és a pelagianizmus fejezetének. Nem gondolnám, hogy különösen szórakoztató vagyok mondókáimban, de azért hadd mondjam el, hogy múlt alkalommal, hogy a Szentatyának ezt a gondolatát idéztük, hogy a gnoszticizmusnak is, meg a pelagianizmusnak is különös aktualitása van, mert mind a kettő a jelen egyházában is jelen van, és teret nyitnak, ahogy mondja a Szent Atya, a narcisztikus és tekintély elvű elitizmus előtt. Tehát mindig veszélyes az, ugye így szokták ezt a hétköznapi nyelven mondani, hogy a katolikus gőg. Tehát tud lenni bennünk egy katolikus gőg, amikor azt hiszük, hogy mi mindent helyesen tudunk, mi vagyunk a bölcsesség forrása, és lejjebb azt mondja a Szent Atya, még a gnoszticizmus kapcsán, a gnoszticizmus feltételez egy szubjektivizmusba zárult hitet. Tehát azt mondja, hogy a gnoszticizmus, tehát a túl intellektualizált kereszténység feltételezi, hogy az ésszel mindent átfogunk, még az Istent is. Elfelejtjük a Szentírásnak az igazát, hogy mások az én utaim és más a tiétek, amilyen messze fölül haladja az ég a földet, olyan messze fölül múlják az én gondolataim a ti gondolataitokat. Sokszor a hitetlenségig, a formális hitetlenségig visz el ez a gnoszticizmus, ez a szubjektumba bezárt gondolkodás. Tehát ahol már nincsen nyitva a gondolkodás a végtelen fele. Azt hiszük, hogy mi intellektuálisan minden titkot bejárhatunk, minden titoknak a végére juthatunk. Tulajdonképpen ebben a fejezetben a Szent Atya két dolgot említ meg. Az egyik az értelemnek a gőgje, mikor azt gondolom, sokszor lehet találkozni ezzel a magatartással, amikor azt gondolja valaki, hogy ő egy elit, ő a felső tízezerhez tartozik, és neki mindenre van válasza intellektuálisan, vagy olyan jól csinálja a kereszténységet, hogy azt nem lehet már felülmúlni, és hát ő az etalon, ő a minta. Mennénk a Szent Atyának a második gondolatához, amitől óvni akar. Azt mondja, hogy nem csak a gnoszticizmus van, tehát nem csak az ismeretnek a gőgje kísérthet meg bennünket, hanem az elitizmusnak egy másik véglete is megkísérthet bennünket, amikor az akarat lesz, a személyes erőfeszítés lesz akadálya annak, hogy az Isten fölemelhessen. Ugye Jézusnak ismerjük ezeket a gondolatait, amikor a gazdagságot szídja. A gazdaság nem az a baj, hogy jó gazdálkodott, hanem az, hogy tele van a marka, és ő már nem tud befogadni semmit se, még Istentől se. Ez a pelagianizmus. Tehát a gnoszticizmus, azaz értelemhez tartozó gőg, pelagianizmus pedig a cselekvéshez tartozó gőg. Tehát amikor nem arra gondolok, hogy annyit tudok, hogy nem lehet überelni engem, hanem az akaratnak a gőgéről van szó.
Ha tudsz hozni azért kapcsolódási pontokat a családra vonatkozó életből.
Igen, ezt hogy mondjam, nagyon sok házasságnak és családnak is küzdelme. Amikor egy olyan feleségem vagy olyan férjem van, aki mindent jobban tud, és mindent tökéletesen tesz, és szídja a gyerekeket, szídja az ősöket, mert valamit elhibáztak, akár a gondolkodásban, akár a cselekvésben. Tehát ez nagyon a hétköznap szintjén zajló események, amikor egy házasságban együtt kell élni, egy mindenek fölött álló értelemmel, vagy egy mindenek fölött álló jó cselekvéssel. Egész apostoli buzdítás az életszentségről szól. Ezek a übermens tudatok, ezek a gőgök, amik az emberben ott tudnak lenni, egy házasságon belül is, mikor lenézem a páromat, és azt hiszem, hogy mindent jobban tudok, vagy mindent jobban teszek, mint ő. És ő csak egy samesz ott a családban. Ezt nem szabad engedni, mert téves. Azt mondja a Szent Atya az ilyen pelagiánus magatartásról, tehát mikor mindent jobban teszek, mint más, ennél a magatartásnál a kegyelem és a misztérium helyét már nem az értelem, hanem az akarat foglalja el. Tehát mikor az akaratnak a gőgje rátelepszik akár egy házasságra, akár bármilyen személyes kapcsolatra. Tehát ez az a bizonyos katolikus gőg. Nem a katolicizmusból fakad, de úgy tűnik a kívülálló számára, az ember gőgös, azt gondolja, hogy mindent jobban tud, és mindent jobban tesz, mint az átlag ember. Hadd mondjak egy nagyon banális példát. Ez valaki, egy hölgy előadott valami nagyon komoly teológiai témában, és a végén valamely hallgató megjegyezte, hát legalább a nadrágját varta volna meg. Tehát mikor azt hiszük, hogy annyira jól tesszük, amit teszünk, és annyira tudjuk mi a dolgokat, csak éppen a nadrágunk lukas. Ezek a borzasztó groteszk helyzetek nagyon sokat rontanak a kereszténység hitelességéből, pedig nem a kereszténységből fakad ez. Nem tudunk föltekinteni az Istenre, mert vagy az értelmünket túl hangsúlyozzuk, vagy az akaratunkat, a cselekvéseinket. Megfeledkezünk arról, hogy nem azon fordulnak a dolgok, akik erőködnek, vagy törekszenek, hanem a könyörülő Istenen. Ő az, aki előbb szeretett minket. Múltkor már használtam ezt a képet, hogy mind a gnoszticizmus, mind a pelagianizmus azt képzeli el, hogy én a pajeszomnál fogvást fölemelhetem önmagam. Nem. Ilyen ember nincs, aki önmagát képes fölemelni. És van egy közbűső kategória, szent, hogyha ezt is előhozza ebben a kis buzításában, a szemi-pelagianizmus. Aki a szemi az a felet jelenti. Tehát aki félig cselekvésre esküszik, félig a kegyelemre. Ez egy ilyen felemás magatartás. Ők is, a szemi-pelagianisták, lényegében csak a saját erejükben bíznak, többre tartják magukat másoknál, mert betartanak meghatározott normákat, vagy mert rendíthetetlenül hűségesek bizonyos stílushoz. Nagyon sokszor lelkiségi mozgalmakban megtalálható ez a fajta szögletesség, amikor azt hiszem, hogy mert én ezt gyakorlom, akkor én vagyok a tökély. Mindenki más, csak valami szerencsétlen, porba csúszó lény. Tehát a szemi-pelagizmus is valamit hisz a kegyelemről, de azért mégis azt gondolja, hogy én vagyok a tökéletes. Én teszek meg mindent. A kegyelem csak úgy mellesleg hozzáadódik. De nem abból fakadnak a dolgok ereje. Nagyon szerencsétlen buta gondolkodás. És azt gondolja, amire én képes vagyok a saját erőmből, bár kegyelmet esetleg kapok hozzá, arra a másik nem képes. Nagyon-nagyon gyakran előfordul egy házasságban, és ez borzasztóan megfagyasztja a család légkörét, mikor valaki abszolút tökéletes férjnek, feleségnek, édesanyának, édesapának képzeli magát, és ezzel a tökéletesség mutogatásával egyszerűen lezár mindenkit maga felé, és elutasítja azt, hogy a családjával őszinte kapcsolata legyen. Ismerjük ezt a szenvedést sokfele. Ez a fajta magatartás tulajdonképpen Istenfelejtésről tanúskodik, az imádság elfelejtéséről tanúskodik, tehát az ilyen ember se nem imádkozik, se nem hisz az Istenben valójában, csak a saját most egyrészt mondom a gnoszticizmussal, a pelagianizmust, csak a saját értelmében és a saját akaratában bízik. És az ilyen hideg, hideg, tökéletes tudat szétveri a családot. Tehát ne tessék félreérteni, kell a személyes erőfeszítés mindenhez. De nem szabad, hogy ezzel fölé helyezzük magunkat a többinek. Aki több talentumot kapott, annak többről kell elszámolnia. A több talentum nem azt jelenti, hogy én fölébe kerülhetek a többinek. Tehát a kegyelem szükségességét nem szabad tagadnunk, hogy a cselekvés elsőbségére bízzuk magunkat. A kegyelem az működik az egész történelemben, és ami maradandó az ember életében, csak az, amit a kegyelem erejéből tettünk. Tehát az egyszerű tanmesék, ugye ezt szokták mondani, nem evezhetünk egy evezővel. Mert ha egy evezővel evezünk, akkor a csónak körbe forog önmaga körül. A csónakot, ha két evezővel evezzük, akkor megy szépen, egyenesen a célirányba. Másként önmagunk körül forgunk. Ezek nagyon fájdalmas jelenségek, akár egy házasságban, akár mondjuk egy házas csoportban, ahol mindig megvan az észosztó, példaadó és mindenkit más letaroló típus. Nagy alázat és türelem kell, éppen a türelmünkön köröztül az ilyen embert visszavezessük a kegyelemhez, amely így, mint a Szent Atya, fokozatosan ragad meg és alakít át bennünket. A Szent Atya a Teremtés könyvének egy elbeszélését idézi, mikor Ábrahámnak ezt mondja az Úr, én vagyok a mindenható Isten, járj előttem, légy tökéletes. Ahhoz, hogy Isten tetszése szerint tökéletesek lehessünk, alázatosan kell élnünk, Isten jelenlétében kell élnünk, járj előttem, dicsőítenünk kell őt, vele egységben kell járnunk, járj előttem, elismerve életünkben állandó szeretetét. Tehát a keresztény katolikus lét az ez, hogy az ő színe előtt járunk. Vele előtte, az ő tekintete előtt jelenlétében. Nem az, hogy a magunk feje után megyünk, és még hencegünk is megveregetjük a magunk vállát, ami borzasztó nehézé teszi, akár a házastársi együttlétet, vagy bármilyen más társas együttlétet. Nem szabad félnünk, mondja Szent Atya, Isten jelenlététől, ami egyedül jó a számunkra. Nagyon sokszor látjuk ezt a túlzott, buta, katolikus öntudatot, amikor az illető már nem Isten jelenlétében, hanem önmaga színe előtt jár, önmaga büszkeségével van jelen, akár a házasságában, akár más csoportosulásban. Tehát nem szabad félnünk Isten jelenlététől. Ne nélküle akarjunk elgondolni valamit az életünkben. És ha nem tartunk távolságot Isten és közöttünk, és az ő jelenlétében élünk, akkor lehetővé tesszük, hogy ő ott legyen a szívünkben, lássa, azon az úton járunk-e, amelyen ő jár. Magyarul előtte járunk-e. Tehát mind a gnoszticizmus, az értelem gőgje, mind az akarat gőgje azáltal szereltetik le, hogy Isten jelenlétében járunk, ő beleláthat a szívünkbe, értelmünkbe, akaratunkba, és valóban az ő útján járunk, és nem a magunk feje után megyünk. Ez nagyon fontos dolog. Hiszen múltkor elmondtam ezt a képet, hogy katolikus gondolkodásban sokszor úgy van, hogy Jézus beleültetjük a talicskába, és toljuk magunk előtt. És mi azt mondjuk, hogy Krisztus követők vagyunk. Mert Krisztust arra toljuk a talicskába, amerre akarjuk. Érdekes betegként, betegtársaknál látni, hogy hogyan cserél a beteg és a Krisztus helyet a talicskába. Egy beteg mikor jut el odáig, már ül a talicskába, és engedő Krisztus odatolja, ahova ő akarja. Vagyis ne a maga feje után menjen, hanem Krisztus feje szerint cselekedjen és beszéljen. Nem egy egyszerű dolog ez. Tehát ez az akarat, meg az értelemnek a bűnje. Az egyház számtalanszor tanította, hogy nem a saját cselekedeteinkből, vagy erőfeszítésünkből igazunk meg, hanem az Úr kegyelméből, és övé a kezdeményezés. Testvérek, nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, amit a János levele mond. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, hanem abban, hogy ő előbb szeretett bennünket. Hogyha a házasság alkalmazom ezt a bölcsességét a Szentírásnak, mit jelent? Ugye sokszor, hogy nekem szeretnem kell a házastársamat. Én azt gondolom, hogy vedd észre házastársad feléd irányuló szeretetét, és megszégyenülve indulj el feléje, és szeresd őt viszont. A Szent Atya apostoli buzdításában hosszan-hosszan idéz zsinati atyákat az évszázadok soráról, más atyákat a patrisztikából, a Szent Atyáknak a világából. Mindegyik erről szól tulajdonképpen, majd néhányat fogok idézni szó szerint is. Erről szól, hogy gyerek, ne feledkezz meg arról, hogy minden Istentől indul el. Tehát ne a te eszednek, ne a te akaratodnak tulajdonítsd azt, amit sikerült elérned. Ugye Pál apostol ilyen egyszerűen mondja, hogy mit van, amit nem úgy kaptál, hanem úgy kaptad, mint dicsekszel véle. Tehát ne a mi szubjektivizmusunkba zárt valóságunktól reméljük az üdvösséget, hanem Isten megelőző szeretetétől. Idézi a Szent Atya Nagy Szent Vazult, aki azt hangsúlyozza, hogy a hívő csak Istenben dicsekszik, mert elismeri, hogy csak a Krisztusba vetett hitnek köszönhető az igazi igazság és megigazulás. Tehát akár az értelmünkkel, akár az akaratunkkal bármit elértünk, az Isten kezdeményező szeretetéből fakad. Lejjebb a Szent Atya ugyancsak idézi az oránzsi zsinatot, amikor azt mondja a zsinat, míg a tisztaság utáni vágy is a Szentlélek belénk áradása és tevékenysége által valósul meg. Vagy hadd idézem Lizői Szenterészt, amit a Szent Atyánk idéz itt a buzdításban, azt mondja, életem estéjén üres kézzel fogok megjelenni Isten előtt, mert nem azt várom tőled, Uram, hogy vedd számba tetteimet. Minden igazságunk tökéletlen a te szeretetedben. Itt is Szent Lizői Szenterész, kis Szenterész népszerűen, ugye azt mondja az, hogy minden picurka, hogy mondjam, adomány, vagy eredmény ahhoz képest, ahogyan Isten szeret bennünket. Még egyszer hadd mondjam, életem estén üres kézzel fogok megjelenni előtted, mert nem azt várom tőled, Uram, hogy vedd számba a tetteimet. Minden igazságunk tökéletlen a te szemedben. Ez az egyháznak a meggyőződése. Ma is vannak keresztények, mondja a Szent Atya, akik más úton, a saját erejükből fakadó megigazulás útján a saját képességek és az emberi akarat imádásának útján akarnak járni, amely valódi szeretet nélküli, felsőbséges és önközpontú tetszelgésben mutatkozik meg. Tehát mindig van egy olyan fajta keresztény típus, aki öntetszelgő, hú de nagy, igazán a Szent Atyának. Tehát egy narcisztikus magatartás. Az a lényeg, mondjuk egy házasságot összejön valahol, ő legyen a középpontban, és csak ő osztja az ész, ő mutatja meg a példát. Ez egy ilyen narcisztikus magatartás. Tehát ez a Szent Atya, az a gondolat, az alap, az elindulásunk, hogy életszentség. életszentséget akadályozza ez az én központú, szubjektumba bezárt gondolkodás és cselekvésmód. A lélek indítása ellenére, mondja a Szent Atya, az egyház élete gyakran múzeumi tárgyá, vagy kevesek tulajdonává alakul át. Ez történik, amikor bizonyos keresztény csoportok túl nagy jelentőséget tulajdonítanak saját szabályoknak, szokásaiknak, stílusoknak. Szent Atya nagyon bátran és nagyon keményen ki kell minden önteltséggel szemben, amikor egy lelkiségi mozgalom azt képzeli csak, hogy csak ők üdvözülhetnek, és mindenki más távol van az üdvösségtől, az evangélium igazától. Azt mondja, és ott fejezi be a Szent Atya, hogy hadd idézzem, hogy a lelkiségnek a lényege micsoda? Egy helyes rangsor. Az elsőbség, mondja a Szent Atya, és a középpont a szeretet. Szent Pát idézi, igazából csak a hit számít, az a hit számít, mely a szeretetben teljesedik ki. Arra kaptunk meghívást, hogy gondosan gyakoroljuk a szeretetet, mert aki embertársát szereti, az a törvényt is megtartja. Múltkor idéztem azt a beteget, aki halálos ágyán, amikor a nővér megkérdezte, hogy mondja, hogy tudok magán segíteni. Azt mondja, simogassa meg a karomat. Testvérek, erre fogunk vágyni életünk végén, és erre vágyik minden élő ember. Legyen valaki, aki megsimogatja a karomat. És itt erről beszél a Szent Atya, csak hogy földet érjünk ebben a nagyon elvontnak látszó gondolkodásban, ami a gnoszticizmus és a pelagianizmus, ami bezárja az embert a szubjektum, az alany önteltségébe, és elfelejti megsimogatni a mellette lévő, vagy az éppen hozzáfordulónak a kezét.
Atya, nagyon szépen köszönöm. Egy gondolatot engedj meg. Mit kezdtél azokkal a párokkal, ahol én volt és nem mi?
Hát, ha az ember próbálja tudatosítani a másikban ezt a gnoszticizmust, vagy akár pelagianizmust, vagy meghallja, vagy nem hallja meg. A meghallotta is tud-e lépést váltani, vagy nem? Ezek nagyon izgalmas kérdések. És hát nem a sikerélményeknek a fő repertoárjába tartoznak.
Nehéz már megváltoztatni az embert.
Felnőtt szóval korban... sokszor, amikor hát a nyomor eléri azt a házasságot, akkor ismeri föl a másik, hogy mit tesz érte. Eszembe van egy férfi, rákos volt, egészségügyi dolgozó volt, és tudta, hogy meg fog halni. Szoktam menni hozzá áldoztatni, azt mondja, tudod, milyen jó az, amikor idejön a feleségem, és megsimogatja a kezemet. Szóval sokszor a végső pontig el kell jutni valakinek, hogy fölismerje, a másik szeretetéből él. Ugye a férfi a házasságban sokszor nagyon übermesnek képzeli magát. Ő a család feje. Persze, és fajta talán hatványzottabb felelőssége is van az anyagiak előteremtésében, de azért nem így működik a dolog. Ezt a mondatot itt hagynám újra, múltkori adásunkból kölcsönvéve, simogassa meg a kezemet.
Kedves hallgatóink, Bíró László püspököt, emeritus katonai ordináriust, volt családügyi referens püspököt hallották. Megköszönöm a figyelmüket, abban bízva, hogy 2 hét múlva is velünk tartanak majd szombat délelőtt. Elköszönök Önöktől, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották.
Híreim következnek.